Máté evangéliuma 21. fejezetéből a 23. verstől szeretném a 32-ig olvasni az igét. Tehát Máté 21-23-tól olvasom az igét, így hangzik. Azután bement, tudnélik Jézus a templomba, és miközben tanított, a főpapok és a nép véneivel együtt odamentek hozzá, és azt kérdezték tőle: milyen hatalommal cselekszed ezeket, és ki adta neked ezt a hatalmat? Jézus így válaszolt nekik: én is kérdezek tőletek valamit, és ha megfeleltek rá, én is megmondom nektek, milyen hatalommal teszem ezeket. Honnan való volt a János keressége, mennyből vagy emberektől? Ők pedig így tanakodtak egymás között: ha azt mondjuk mennyből, azt fogja mondani nekünk, akkor miért nem hittetek neki? Ha pedig azt mondjuk emberektől, akkor félnünk kell a sokaságtól, mert Jánost mindenki prófétának tartja. Ezért ezt felelték Jézusnak: nem tudjuk. Ő pedig így válaszolt nekik: én sem mondom meg nektek, milyen hatalommal teszem ezeket. De mi a véleményetek erről? Egy embernek két fia volt, és az elsőhöz fordulva ezt mondta: fiam, menj dolgozni ma a szőlőben. Ő így felelt: nem akarok. Később azonban meggondolta magát, és elment. Azután a másikhoz fordulva annak is ugyanezt mondta. Ő azonban így felelt: megyek, uram. De nem ment el. Ki teljesítette a kettő közül az apja akaratát? Az első, felelték. Jézus erre ezt mondta nekik: bizony mondom nektek, a vámszedők és a paráznanők megelőznek titeket az Isten országában. Mert eljött hozzátok János az igazság útján, de nem hittetek neki. A vámszedők és a paráznanők pedig hittek neki. Ti azonban ezt látva még később sem gondoltátok meg magatokat, hogy higgyetek neki. Az előző alkalommal, igaz, a fügefának az elszáradásáról olvastunk, illetve arról, hogy az Úr Jézus Krisztusba vetett hit, és az imádság az, ami az Úr erejével, vagy az Úrnak a hatalmával megtarthatja az embernek az életét. Arról szólt az előző alkalomban az ige, hogy az Úr Jézus Krisztus Úr a teremtett világ felett. Azért, mert ő az, aki teremtő. Ő maga volt az, aki részt vett, igaz, mint kézműves, ahogyan olvassuk az Ószövetségben, a világnak a teremtésében, és a hatalmas szavával tartja fenn a mindenséget. Erről a hatalomról beszél, ezt folytatja tovább a mai igény, egy kicsivel másabb összefüggésben. Igaz, hogyha beszélhetünk az előző alkalommal a teremtett világ, a természeti világ feletti hatalomról, és tudjuk, hogy az Úr Jézusnak, Istennek ez hatalmában van, hogy ezt alakítsa, változtassa, akkor mi van azzal a hatalommal, ami valamilyen szinten az emberekhez vagy a társadalomhoz kötődik? Erre keres választ a mai ige szakasz, és erre ad is választ nekünk. A hatalom ma is egy központi kérdése az embernek. Tulajdonképpen az van a háttérben, hogy akinek hatalma van, annak ereje van. Ereje van mégpedig a másik ember felett. Nekem, amikor a hatalom szó jut eszembe, akkor az első dolog nem a pénz, mert nyilvánvalóan a pénze, a hatalommal pénz jár, mégpedig nagyon sok pénz. És egyesek ezért ragaszkodnak a hatalomhoz, de mások meg azért, hogyha valakinek hatalma van, az nem csak olyan, mintha maga felett bírna erővel, hanem a másik ember felett is hozhatna, lásd például a bírói ítéletek, vagy különböző végrehajtásokba, hogy mások felett is hozhat intézkedéseket. Emlékszem arra, hogy volt egy főnököm, azóta feljebb lépett, és egyszer pont erről a kérdésről beszélgettünk, és azt mondta, hogy hát miért olyan jó dolog, mert mondtam neki, hogy hát én nem akarok semmi különösebb pozíciót halmozni, vagy előrelépni, és azt mondta, hogy hát az olyan jó dolog, hogyha valaki birtokolja a hatalmat. Az egy jó érzés, hogy hatalomnak a birtokosának lenni. És valószínűleg sokan ebből is indulnak ki, és nem nagyon látunk rá példát, hogy emberek önkéntesen vagy önkéntesen lemondanának a hatalmukról. Emlékszem arra, amikor Kölcseiről beszélünk, Kölcsei Ferencről, aki nem csak a himnuszt alkotta meg, hanem ő képviselő is volt, és amikor olyan irányba fordult az élete, hogy jöttek a nehézségek, és nem azt támogatták, amit ő elképzelt, vagy amit ő szeretett volna képviselni, akkor önként lemondott a hatalmáról. Senki nem kényszerítette erre, talán túlzottan becsületes volt. Ez volt a probléma. És lemondott arról, hogy olyat képviseljen, ami nem az ő gondolataival, szemléletmódjával megegyezik. Ugyanakkor tudjuk nagyon jól, hogy a hatalom az a bűnnek a következménye, hogy így mondjam, az emberek fölötti hatalom. Mit olvasunk ott a Bibliának a legelején? Azt olvassuk, hogy a kísértő azt mondja az első emberpárnak, hogy olyanok lesztek, mint Isten. Hatalommal bírókká fogtok válni. Ha, és ott van egy ha, azt teszitek, amit én mondok nektek. Mert a hatalom az valami csillogás, vagy valami fény, vagy valami irigyelt pozíció. Nagyon sokan így vannak vele. És nem véletlen, hogy a kísértő is, a sátán, amikor az Úr Jézust megkísérti, igaz, az egyik alkalommal azt mondja neki, amikor fölviszi őt egy hegyre, vagy egy a templom tetejére, különbözőképpen olvassuk, akkor egy szempillantásban megmutatja neki a világot, és azt mondja neki, hogy mindez a hatalmamban van. És neked adom, mondja szemfényvesztő el, ha leborulsz és imádsz engem. És úgy elgondolkodtam, hogy hát hogyan lehetséges ez, hogy vajon nincs-e ellenmondás a között az ige között, amit a római levélbe olvasunk, a római levél 13. fejezetéből szeretnék néhány igeverset elolvasni. Róma 13-tól így olvassuk. Minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincsen hatalom mástól, mint Istentől. Ami hatalom pedig van, az az Istentől rendeltetett. Aki tehát ellene szegül a hatalomnak, az az Isten rendelésének áll ellen, akik pedig ellenállnak, azok ítéletet vonnak magukra. Mert a jó cselekedet miatt nem kell félni az előjáróktól, hanem csak a rossz miatt. Azt akarod, hogy ne kelljen félned a hatalomtól. Tedd a jót, és dicséretet kapsz tőle. Mert Isten szolgálja az a te javadra. Ha azonban a rosszat teszed, akkor félj, mert nem ok nélkül viseli a kardot, hiszen ő Isten szolgálja, aki az ő haragját hajtja végre azon, aki a rosszat teszi. És arra jut az ember, hogy tulajdonképpen itt nincs semmiféle ellenmondás. A sátánnak vagy az ördögnek a hatalma az csak látszólagos. Igazából bizonyos dolgokat megtehet. Megtehet úgy, mint a világosság angyala, de nagyon jól tudjuk, hogy a hatalmának korlátai vannak. Azt, amiről itt olvasunk a római levélbe, igaz, hogy Istentől rendeltetett minden hatalom, a hatalomnak a természetéből fakad az, hogy van, amikor erőszakkal szerzi meg valaki a hatalmat, mert olvasunk erről a történelemben, van, amikor Isten megengedő hatalma benne van, például egy Nabukodonozor vagy másoknak az életében, hogy nyilvánvalóvá váljék Istennek az útjai, és van, amikor olyan hatalmat tapasztalhatunk az életben, ami kimondottan Istennek az akarata. Ez a Róma 13 nekem mindig azt juttatja az eszembe, vagy azt hozza elém, hogy itt az igazságos hatalomról beszélhetünk. Hiszen azt mondja ott az ige, hogy ő Istennek a szolgája, aki arra rendeltetett, hogy aki nem a jót teszi, azt megbüntesse. És Istennek az igazságos szolgája az lehet, aki megismerte Istennek az igazságát, és igazságossá tudott válni az ő tetteiben vagy cselekedeteiben. Ez pedig az újjászületett ember. Ebből következik, hogy ha hatalmat birtokol valaki, ha igazi hatalmat, ha Istentől vett hatalmat, annak újjászületett embernek kell lennie. És itt megálltam egy pillanatra, és így van. Hát ezt mindenki megválaszolhatja magának, hogy nagyon sokszor nem. Ugye nagyon sokszor nem ezt látjuk. És ezért nem igazságos hatalom. Azért, mert Istennek az igazsága, ha megnyilvánul, az Istennek az akaratát kell, hogy képviselje a mindennapokban, és azt is cselekedje. Azt olvassuk a Máté 28:18-ban, hogy minden hatalom, azt mondja az Úr Jézus, hogy nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Ő a hatalomnak az igazi birtokosa. Ő neki nem kérdés, úgy is lehetne mondani, a hatalom. Mert az övé. Ezt nem lehet megkérdőjelezni. Aki megkérdőjelezi, az Istennek a mindenhatóságát kérdőjelezi meg, ahogy itt a farizeusok is tették, és ezen a téren, vagy ebből a szempontból nekik el kellett volna ismerni az Úr Jézusnak a hatalmát, de ezt nem tették. Hanem valószínűleg úgy voltak vele, mint Pilátus, igaz, hogy Isten téren és időn kívül áll, az övé minden hatalom. Ugyanakkor az Úr Jézusnak el kellett jönni ebbe a világba, és meg kellett tapasztalnia emberként, hogy milyen ennek a világnak a logikája, természete. És azt mondja ott Pilátus a János 19-ben, hogy nekem van hatalmam arra, hogy elengedjelek, vagy megfeszítselek. Ott a világi hatalomról beszél. És azt mondja neki Jézus, hogy ez nem így van. Hogyha neked nem adatott volna ez a hatalom, akkor semmit nem tudnál tenni. És ugyanúgy megfordul a kérdés, vagy ugyanúgy megfordul a válasz Pilátussal kapcsolatban, mint ebben a történetben, amelyet itt felolvastunk. Tudnélik, a főpapoknak a kérdése elsősorban arra irányul, ahogyan Pilátus esetében is szó volt róla, vagy szó van róla, hogy féltette a hatalmát. Ha nem tette volna meg, amit a zsidók kérnek, akkor őt ott leváltják. Akkor nem teljesítette a küldetését. Igaz, van ilyen az emberekről adatott hatalomba tanultuk annak idején Rousseauról, a népfelség elvét, valaki még emlékszik rá, hogy az emberek bízzák meg a királyt a hatalommal, és ha a király nem teljesíti azt, amit ők szeretnének, akkor visszahívhatják. Na de ez az emberi hatalom. Itt a hatalomnak a természetére vonatkozóan, amit a farizeusok és a zsidó vezetők föltesznek, az nyilván azért fakadt az a kérdés, vagy abból fakad ez a kérdés, mert féltették a hatalmukat. És ezért teszik fel ezt a két kérdést, hogy milyen hatalommal, vagy milyen erővel teszed, amit teszel, illetve ki adta neked. A kérdések arra vonatkoznak, amit az Úr Jézusnak a templomba való bevonulásával, vagy tanításával kapcsolatban megtapasztaltak. Tudnélik, hogy kiűzte őket a templomból, mármint a pénzváltókat, beszéltünk erről néhány alkalommal ezelőtt, gyógyított betegeket, illetve úgy tanított, ahogyan olvassuk is róla, és ezt a farizeusok írástudók is megérezték, mint akinek hatalma van. És Jézus nem volt lévita. Ez nem jelenti azt, hogy ő nem taníthatott, mert minden felnőtt férfi olvashatta a zsinagógába, de lehet azt mondani, vagy vannak, akik így teszik fel a kérdést, hogy tulajdonképpen a farizeusoknak a kérdés feltevése nem volt feltétlenül ellenséges, de nem volt jó szándékú sem. Tehát valahol a szándékba, a háttérben ott volt a leleplezésnek az igénye, féltek Jézusnak a hatalmától, és hát nagyon jól tudjuk, hogy az Úr Jézus soha nem használta a hatalmát semmiféle erőfitoktatásra. Az igazi hatalom, aki igazán erős, az soha nem használja igazán az erejét. Mert tudja, hogy azzal embereket bánthat, vagy sérthet meg. Az igazi hatalom természete, ahogyan ott a római levélben olvashattuk, az a szolgálat. Nem a mások feletti uralkodásnak a vágya, ami a bűnnek a következménye, hogy az ember a másikat maga alatt tudhassa, hogy így mondjam, hanem az, hogy a másik embert szolgáljam azért, hogy Istenhez közelebb tudjon jutni. Az igazi hatalom mindig ilyen. És Jézus ezt szerette volna a farizeusokkal is, vagy a főpapokkal kapcsolatban, de valójában a szándékuk nem volt pozitív. Nem vizsgálták meg a tényeket. Nem nézték azt, hogy Jézus mit tett. Akár a halottak feltámasztása, akár a vakok szemeinek a meggyógyítása, akár azok a jelek, amelyeket ő együttesen ott a fellépése, a nyilvános fellépése kapcsán tett, az csak attól származhatott, aki Istennek a közvetlen megbízottja. És erre kérdeznek rá, hogy hát milyen papír, vagy milyen, úgy is lehetne mondani, milyen felhatalmazás erejével végzed azokat a dolgokat, amelyeket végzel. A mai világban Magyarország azt szokták mondani, hogy papírország. És ebben van igazság, hogy van-e papírod róla? Nem azt kérdezik sokszor, hogy meg tudod-e azt a dolgot csinálni, pedig ha valaki egy házat rosszul épít meg, az teljesen mindegy, hogy 3 vagy 5 diplomája van, ha a ház összedől. Vagy volt egyszer olyan ismerősöm, aki tervezett, és összedőlt az a játék, valamilyen hidat tervezett, és egy kisebb játszótéren, és összedőlt. Akkor hiába volt papírja róla. Valamit rosszul csinált. És itt ezt kérdezik, hogy milyen felhatalmazással. Kik a megbízóid? És ez olyan szempontból fontos nekünk, hogy vagy az volt előttem, hogy ebben az esztendőben mi mit kérdezünk? Mit kérdezünk az Úr Jézustól? Mi a fontos nekünk? Az a fontos, hogy Istennek az istenségét, mert itt a kérdés erre vonatkozik, kétségbe vonjuk, vagy az a kérdésünk, hogy Istenhez közelebb szeretnénk kerülni, és ebben mi az, amit tehetünk. És ez, én azt gondolom, hogy 2016-ban ez egy alapkérdés, hogy mit kérdezünk. Jól kérdezni mindig nagyon nehéz. Lehet úgy kérdezni, igaz, hogy tudja nagyon jól az ember, hogy a másik még véletlenül se tudja jó választ adni. Ez egy tampétlan kérdés. Amikor olyan kérdéseket teszünk fel, amellyel igazából valakit piszkálni szeretnénk, vagy bántani szeretnénk. De vannak olyan kérdések, amelyeket például Nikodémus feltett, hogy mit kell cselekednem. Pilátusnak a kérdése, hogy mi az igazság, ott állt előtte az igazság. Nem volt jó kérdés. Neki föl kellett volna ismernie, hogy Jézus Krisztusban van az igazság teljessége kijelentve, hiszen erre figyelmeztették is. Nikodémusnak a kérdése jó volt. Mit kell tennem, hogy újjászülessek? Azt kérdezi Nikodémus. Hogyan történhet mindez? És azt gondolom, hogy ez ma is rendkívül fontos, hogy mit kérdezek? Mit kérdezek Jézustól? Az igazi kérdésekre, amelyek arra vonatkoznak, hogy az embernek mi a feladata, mi a felelőssége Istennel kapcsolatban, az életével kapcsolatban, arra mindig választ kapunk az Úr Jézustól. Azért jó, hogyha úgy tudunk kérdezni, ami lényegi kérdés, ami ránk vonatkozik, ami a mi feladatunk, vagy a mi felelősségünk. Jézus nagyon jól tudta, hogy minden hatalom relatív. Én emlékszem, még gyerek voltam, vagy fiatal felnőtt, el nem tudtuk képzelni, de a testvérek között vannak itt idősebbek is, hogy mondjuk a Szovjetunió egyszer megdől. El nem tudtuk képzelni. Ugye? 70-es, 60-as, 70-es, 80-as években. Azt gondoltuk, hogy ez a rendszer, hát azt tanították nekünk, emlékszem rá, hogy hát nemhogy megdől, majd ez fogja a másikat legyőzni, mert mi olyan erősek vagyunk, olyan hatalmasak vagyunk. El nem tudta volna az ember, a fiataloknak mondom ezt főként, mert ti nem ebbe éltetek. El nem tudtuk képzelni, hogy lesz egy ilyen változás, vagy hogy megnyílnak a határok. Szinte lehetetlenségnek tűnt. És az egyik pillanatról nyilván megvolt ennek a különböző oka, a másikra egyszer csak megszűnt ez a hatalom. Nem kellett félni tőle, nem kellett rettegni, akik ettől féltek, vagy ezzel ilyen módon kerültek kapcsolatba. Az alapkérdés ebben az igében, és én azt gondolom, hogy az életünkben is az, amit Nikodémus feltett, hogy mit kell cselekednem, Uram, mit tegyek? Ahogyan a János 1.12-be ezt ismerjük, ezt az igében, hadd olvassam el, ismerik a testvérek. A az Úr Jézussal kapcsolatban elhangzik, azt olvassuk, hogy akik pedig befogadták, mármint az Úr Jézust, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazokat, akik hisznek az ő nemében, az ő nevében. Tehát akik befogadták őt, akik elfogadták. A központi kérdése nekem ennek a szakasznak az volt, hogy én Isten országának a tagja vagyok-e, befogadtam-e őt. Mert ha igen, akkor felhatalmazott arra, hogy az ő gyermeke legyek. Aki hisz az ő nevében, elfogadja, hogy ő a megváltó. Ő az, aki irányíthatja az életemet, és beleszólhat az életembe, a mindennapokba. Nem kell félnem. Az ő hatalmától nem kell félni. A világi hatalom az sokszor félelmet gerjeszt. Azzal irányít, hogy úgy olvassuk, igaz, nem véletlen, hogy ha a testvérek azt teszik, nem jól teszik, hogy állandóan a híreket olvassák vagy nézik, akkor az emberbe valahol, legalábbis én így vagyok vele, hogy az emberbe egy olyan gyomorgörcs van. Mert mindig csak rosszakat hallunk. Mindig csak valami félelmetesek. Mindig csak valami rettenetet. Hát tényleg így van ez? Hát nem. De valahogy ez, mintha gerjesztené ezt a fajta életérzést a média. Pedig nem így van. A legfőbb cél az, hogy az Úr Jézusé vagyok-e. Hogy az ő hatalmának, szeretetének, egyébként maga a görög szó, ami itt szerepel, az nem csak hatalmat, hanem erőt is jelent. Hogy milyen erővel teszed ezeket a dolgokat. Kinek az erejében, mondhatom így is, kinek az erejében reménykedem? A magam erejében, a világi hatalmasság erejében, vagy az Úr Jézusnak az erejében bizakodom. És nagyon jól látta az Úr Jézus, hogy mire megy ki a kérdés, és ő nem, soha nem kényszeríti az embert, valahogy az volt előttem, hogy az ő igazsága az mindig a szeretettel győzedelmeskedik. Mindig Isten szeretetével valósul meg Istennek az igazsága. És nagyon jól látta, hogy a farizeusok kérdése mögött az van, hogy mennyei vagy földi eredetű-e az ő hatalma. Mert ha azt válaszolja Jézus ezt előre tudta, hogy ha azt válaszolja, hogy mennyei eredetű, akkor Isten káromlással fogják vádolni. Ha azt válaszolja, hogy földi eredetű, akkor pedig azt fogják kérdezni, hogy kinek a meghatalmazásával, felhatalmazásával végzed azokat a dolgokat, mert mi téged itt ebben, hogy beleavatkoztál a templomnak a belső dolgaiba, nem bíztunk meg. Tehát eleve tulajdonképpen a kérdésfeltevés azt lehet mondani, hogy egy csapdát állított az Úr Jézus elő, viszont Jézus ezt átlátta. És ezért kérdez vissza. Nem azért, mert mondhatnánk azt, ha valaki kérdez valamit, akkor a visszakérdezés az egy illetlen dolog, igaz? Mert a kérdésre illik válaszolni. Ez így van, de csak akkor van így, hogyha a kérdezőbe, vagy a kérdező szándéka mögött tisztességes dolgok vannak, ha tisztességtelenek, mint ahogy itt is láthatjuk, akkor nem baj, ha visszakérdezünk, hogy igazából mire vonatkozik ez a kérdés, vagy mire vonatkozik a kíváncsiság, hogy mennyei vagy földi eredetű-e a hatalmat. És nyilván nagyon jól tudjuk, hogy a farizeusok féltek a néptől, azt olvassuk itt, mert ha azt válaszolták volna, igaz, Bemerítő János vagy Keresztelő Jánosra vonatkozóan teszi fel az Úr Jézus a kérdést, hogy földi eredetű vagy mennyei eredetű. És ha azt mondták volna, nagyon jól tudták a farizeusok ezt, azt válaszolták volna, hogy mennyei eredetű a Jánosnak a bemerítése, a hatalma, akkor miért nem hittetek neki? Ha meg azt válaszoljuk, mondták magukba egymás között, hogy földi eredetű, akkor pedig félünk a néptől, félhetünk a néptől, mert a nép prófétának tartja János, mint ahogy az is volt. Igaz? És Jézus ezt tudta, és nem engedte, hogy csőbe húzzák, vagy becsapják. Úgy eszembe jutott az a Biblia eredetű kifejezés, közmondás, igaz, hogy aki másnak vermetás, maga esik bele. Mert itt is ugyanerről volt szó. hogy aki másnak vermet ás, a farizeusok tulajdonképpen Jézusnak ásták meg ezt a vermet, és ők estek ebbe vele. Jézus hatalmának az eredete nyilvánvaló, hogy mennyei volt. Nyilvánvaló, és azt is tudjuk, hogy János egy útkészítő volt. Ő volt igaz, ahogyan olvastuk az igében, ő volt Illés, vagy ő volt az eljövete, eljövendő előtt az útkészítő, aki Isten országának a lehetőségét hirdette meg, aki vízzel keresztelt. Igaz? És hát nem a víz volt itt a lényeges, hanem az a fajta bűnbánat, ami megelőzte ezt a farizeusok esetében, vagy életében, akik felismerhették az ott lévő emberek, hogy János egy útkészítő. És nem véletlenül mondja János az Úr Jézusról, hogy aki utánam jön, ő pedig tűzzel fog keresztelni, és Szentlélekkel, Istennek a szellemével. Tehát egyértelmű, hogy Jánosnak is, Jézusnak is az eredete, a hatalma Istenre vezethető vissza. De olyan érdekes nekem ebben az igében, hogy az Úr Jézus soha nem kárhoztat, hanem csak ráébreszteni akarja az embert az életére, a bűneire. És itt a farizeusokat se kárhoztatja. Azt mondja nekik itt az igének a végén, igaz, hogy eljött ez a János, úgy gondoltam, hogy ez még ide tartozik, ez az ige rész, eljött ez a János, és a parázna nők megelőznek benneteket, mert ők hittek neki. Igaz, azt olvassuk egy helyen a Lukács evangéliumában, a Lukács 7-ben, Lukács 7:29, miután meghallgatta őt az egész nép, még a vámszedők is igazat adtak Istennek, azzal, hogy megkeresztelkedtek a János keresztségével. A farizeusok és a törvénytudók azonban elvetették Isten akaratát, és nem keresztelkedtek meg általa. Tehát Jézusnak a kérdése erre vonatkozott. És mivel nem tudtak választ adni, azt mondja, hogy akkor ő se válaszolja meg, hogy milyen hatalommal teszi ezeket. Egyértelmű, hogy mögötte ott volt az isteni hatalomnak az eredete. És érdekes, hogy itt megfordul a helyzet, mert az Úr Jézus kérdez vissza. Tehát teljes egészében figyeljük meg, hogy az egész történetnek a felépítése olyan, hogy Jézust a farizeusok és az írástudók próbálják csőbe húzni, próbálják valamilyen módon, próbálnak felülkerekedni a véleményén, és teljes egészében meg fog fordulni a helyzet. Azért, mert Jézus kérdez most tőlük, hogy válaszoljanak meg akkor egy kérdést, amelyet ő megfogalmaz, pontosan ezzel kapcsolatban, ami az ő életükre vonatkozott. Tudnélik, ha úgy kérdezzük az Úr Jézust, hogy mi a mi életünkkel a célja, akkor arra mindig választ kapunk. Mert Jézus mindig igazat mond. De ha úgy kérdezzük, hogy azzal valójában ki szeretnénk bújni a felelősség alól, akkor azért nem kapunk válaszokat sokszor a kérdéseinkre. Azért, mert nekünk van ott tennivalónk. A mi felelősségünket nem ismertük fel, vagy nem arra kérdeztünk rá, hogy Isten mit akar az életemmel cselekedni. És az Úr Jézusnak a példája, igaz, egy példázat, mert azt kérdezi tőlük, hogy mi a véleményetek erről, az embernek volt két fia. Nagyon jól tudjuk, hogy a példázatok vagy a parabolák az Új Szövetségben, azok mindig egy hétköznapi eseményhez kapcsolódtak. Tehát mindig egy hétköznapi esetet vagy eseményt elevenítettek fel, azért, mert az ember sokkal könnyebben megérti úgy a nagyon mély elméleti összefüggéseket, tömegvonzás az alma leeséséből sokkal nyilvánvalóbb, mint abból a képletből, amiből esetleg mi csak a betűket meg a számokat, hát a fizikát valaki jobban érti, akkor jobban el tudja ezt magyarázni, mint én. De ha mindig valami gyakorlati példa az elméleti okfejtés mögött, akkor sokkal könnyebben megértjük. És itt is ebben a példában nagyon jól tudjuk, hogy mindig van közvetlen összefüggés a leírt jelenségek mögött, és amögött, amit az Úr Jézus mond, de ugyanakkor a példázatot vagy a parabolát mindig el kell az igének a teljességébe helyezni, azért, mert különben félrevezethet bennünket. Nyilván az ember az itt ebben a példában az Isten, akinek két fia van. Ez a két fiú, erre biblia magyarázók már többféle dolgot szoktak mondani. Van olyan feltevés, hogy az egyik azt mondja, hogy az egyik fiú a zsidóságot jelenti, a másik a pogányokat. Van olyan feltételezés, hogy mind a kettő a zsidóságot jelenti, csak az egyik a zsidóságnak az engedelmesebb részét, a másik pedig az engedetlen részét jelenti. Én azt gondolom, hogy nem ez a lényeg, hanem Jézusnak ez a példája, vagy példázata arra vonatkozott, hogy a zsidóságnak, és hát nekünk is Isten tükröt mutasson, hogy mi milyenek vagyunk. Az ige az mindig tükröt mutat, hogy milyen vagyok én, hogyan élem az életemet, és abban az élethelyzetben, amelyben vagyok, mi a helyes magatartás, mi az, amit tennem kell, és hogyan cselekedhetek helyesen. Két fiúról van szó, igaz, az egyik, azt mondja nekik itt az apa, hogy fiam, menj el, dolgozz ma a szőlőben, ő így felelt, nem akarok. Később azonban meggondolta magát, és elment. Azt mondják a Biblia magyarázatok, hogy tulajdonképpen ez a fiú cselekedett az apa akaratának megfelelően. Bár azt mondta, hogy nem megy el, de végül mégis teljesítette azt, amit az apja kért tőle. Az apa nem helyezett büntetést vagy jutalmat kilátásba, hanem csak megkérte a fiút. Menj el a szőlőbe. Igaz, a szőlő az hagyományosan Izraelt jelentette a példabeszédekbe vagy a példákba. Végez azt a feladatot, amelyet Isten rád bízott. És ebből a szempontból egyébként ma mind a két példázatra azt szokták mondani, hogy igazából egyik fiú se cselekedett helyesen. Mert az egyik azt mondta, hogy elmegy, de nem ment el, a másik azt mondta, hogy nem megy el, de elment. Tehát valahol nem a kettő között van az igazság, hanem az Úr Jézusnál van az igazság. Igaz, amikor hallom az igét, és megcselekszem. Mindig az a helyes. Nem pedig a kerülő út. És hát nyilván ez, amit itt mond a példabeszéd, hogy elment a szőlőbe, nem véletlen, hogy ezt párhuzamba szokták állítani a tékozló fiúnak a történetével. Egyébként a másik két evangéliumban, a Márk evangéliumában és a Lukács evangéliumában a Jézus hatalmáról szóló kérdésfeltevés mind a kettő szerepel, szinte szó szerint, azért is nem tértem ki ezekre a részekre, viszont a két testvérnek a példázata egyik evangéliumban sincs benne. Csak ebben az egy evangéliumban beszél erről az Úr Jézus, nyilvánvalóan közvetlenül a zsidókhoz intézve a szavait. És a tékozló fiúnál ugyanezeket a gondolatokat olvashatjuk. Igaz, emlékeznek rá a testvérek, hogy ott is ezzel kezdődik, hogy egy embernek volt két fia. És nem véletlen, hogy az Allianz ima hét, az pontosan a tékozló fiú történetéhez fog, majd erről ezen a héten hallhatunk még, kapcsolódni. És a kisebbik fiú, igaz, az, aki kikéri az örökséget, és az atya elengedi. Mert az atya szerető atya. Az édesapa felelőssége nyilván egy családban mindig egy bizonyos ideig, egy bizonyos határig terjed. Mi figyelmeztethetjük a gyermekeinket, mint édesapák, vagy mint édesanyák, igaz, akik édesanyák, de helyettük nem dönthetünk. Mindig nekik kell dönteni, nekik kell megtanulni azt, hogy mi az ő felelősségük. És ha jól döntenek, azzal mindig az apának is, a mennyei atyának is örömet szereznek, ha pedig rosszul, azzal pedig pontosan az ellenkezőjét érik el. És a kisebbik fiúról nagyon jól tudjuk a tékozló fiúba történetébe, hogy hasonlóan cselekedett, hogy elmegy, elmulatja a pénzt, eltékozolja mindenét, de utána megtér, és visszafogadja őt a mennyei édesatya. Nem kérdezi, hogy mi történt veled, vagy látja, Az nem kell kérdezni. Általában a szülők többsége úgy van vele, ezt az ember szülőként ismeri meg, hogy azért tudjuk, hogy mi fordul meg a gyermeknek a szívében, gondolkodásában. Csak nem feltétlenül mondja a felnőtt, hanem az a jó, hogyha egy gyerek mindig magában hozza meg a döntéseket, nem pedig nekem kell ráerőszakolnom, vagy elvárnom dolgokat, hanem ő maga lesz az, aki azt a helyes döntést meghozza, ami az Úr Jézushoz, vagy Istenhez közelebb viszi őt. És így volt ezzel ez a fiú is, hogy végül is elment dolgozni a szőlőben. Tehát ebben az értelemben, amire vonatkozik itt Jézusnak a kérdése, ő teljesítette az atyának az akaratát, hiszen elment. Mégis azt mondja az Úr Jézus, hogy bizony mondom néktek, a vámszedők és a parázna nők megelőznek titeket az Isten országába, mert eljött hozzátok János az igazság útján, nem hittetek neki, a vámszedők és a parázna nők pedig hittek neki. Ti azonban ezt látva még később se gondoltátok meg magatokat, hogy higgyetek neki. Vagyis tulajdonképpen, amiről az előbb szó volt, hogy Jézus nem kárhoztatja a farizeusokat, hanem feltárja előttük, és elmondja itt, amit az előző történetben igaz, amit felolvastunk, kérdeztek, hogy milyen hatalommal teszed. Hát ha János az igazság útján jött, csak Jézus Jánosról tesz bizonyságot, és a mennyei atyáról tesz bizonyságot, hogy ne tudjanak belékötni. Ne tudjanak belekötni. Ettől függetlenül isteni hatalommal tette, amit tett. És az, hogy a paráznanők és a vámszedők megelőzik őket, az pedig nyilván arra vonatkozott, hogy amikor hallották, tehát ők egyértelműen olyan életmódot éltek, hogy tudták, hogy amit tesznek, az nem helyes. Az nem Isten szerint való. És amikor János fölhívja erre a figyelmüket, akkor, ahogyan olvastuk ott a Lukács evangéliumába, akkor megfordul a életük. Oda mennek, megbánják a bűneiket. És a farizeusok, valószínű, hogy itt a második fiúnak az esete vonatkozott rájuk inkább, akik azt mondták, akik, a második fiú azt mondta, hogy megyek, Uram, de nem ment el. És a farizeusok is ebben az értelemben Istennek a választott népei közé tartoztak. Hogy ez olyan majdnem, nem akarok közvetlen párhuzamot hozni, de olyan ez, mintha valaki hívő családba született. És hallja az igét naponta. És azt gondolja, hogy jó, akkor az ő élete rendben van. Nincs rendben. Meg kell térni. Egyénileg kell dönteni az embernek az Úr Jézus mellett. Mert nem ment el a második fiú. Hiába mondta, hogy igen, Uramnak nevezi igaz az embert, akiről itt beszél, vagy a mennyei atyát, és mégse megy el, mégse teszi el. És azt láttam ebbe a történetben, hogy az Úr Jézus arra figyelmeztet bennünket, hogy ne legyünk olyan életet élő, mint azok a vallásos emberek, akik igazából szívben nem döntöttek. Cselekedeteikben nem döntöttek az Úr Jézus mellett. Csak szóval bórintanak rá, hogy jó, persze, csinálom. És közben pedig nem. Mert addig, amíg a szívben nem történt meg a döntés, addig nem lehetünk Istennek a gyermekei. És az meg a cselekedeteinkből, a tetteinkből ki kell, hogy terüljön a továbbiakban. Azért mondja itt Jézus, hogy még később se gondoltátok meg, pedig meg lett volna rá a lehetőségetek, igaz mondja a farizeusoknak, és még most is megvan a lehetőségük rá. És hát nyilvánvalóan ez vonatkozik a mi életünkre is, hogy ne cselekedjünk úgy, mint ezek a gyermekek, hanem amikor halljuk Istennek a szavát, ahogy az ige mondja, ne keményítsük meg a szívünket, hanem cselekedjük azt, amit a mennyei édesatya szeretne, hogy örömére legyen az életünk és a tetteink. Még az a gondolat volt bennem, a Zakariás 4:6-ba olvassuk azt az Úr Jézusról, hogy nem erővel, nem hatalommal, hanem az én lelkemmel, az én szellememmel. Ahogy Jézus cselekszik, ahogy Isten cselekszik, az nagyon sokszor láthatatlan, de valóságosan megtapasztalható. Azért, mert ő az életnek a hatalmát képviseli. Ahogyan olvassuk a Jelenések könyvébe, olyan kedves az az ige, hogy János ott kétségbe esik, sír, János apostol, hogy senki nem méltó arra, hogy fölnyissa a hétpecsétes könyvet, és akkor jön a bárány, aki hatalommal, erővel cselekszik. Aki az Úr Jézusban van, annak nem kell félnie. Annak Jézusba kell megerősödnie, az ő erejével, az ő szelídségével tudjuk tenni a dolgainkat, hogyha rátámaszkodunk ebben az évben. Nem azt kell nézni, hogy ahogy szoktuk mondani hétköznapi módon, hogy a másiknak milyen van, hanem azt kell mindig néznünk, hogy mi az Uram, amit nekem kell cselekednem. Mi az én feladatom. És én azt gondolom, hogy Isten ezzel a hatalommal az Úr Jézust felruházta, ő mindig kimondja az igazságot. Ő mindig az igazságot mondja. És ha én azt akarom megismerni, hogy mi az ő akarata az életembe, akkor mindig ő hozzá kell személyesen fordulnom. Az igéhez, az élő igéhez, vagy imádságba elkérni tőle, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem, és hogyha úgy cselekszünk, ahogyan ő neki kedves, azt Isten meg tudja áldani ebben az évben is. Amen.